Jó Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy összegyűlhettünk ma délután is. A te ígéd azt írja, hogy az örömmel kell eltöltsön minket, hogyha a te ígéd köré gyűlhetünk, ha szólják a te ígédet. Szeretnénk ezt az örömöt megtapasztalni ma délután is, és ebbe kérlek, használj fel minden szolgálatot, add, hogy a te üzenetet betöltsön minket, és ne menjünk el innen úgy, hogy ahogy idejöttünk, hanem az változást hozzon az életünkben. Kérlek, így szólj mindannyiunkhoz. Amen.
Amen.
Énekeljünk közösen, testvér. Kedves testvéreim, keressük meg Isten tiszteletünk alapigét a Jakab apostol közönséges leveléből, a második rész első 13 versét. Atyám fiai, ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, amely van a dicsőség urában, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fejnyes ruhában, bemegy pedig egy szegény is szennyes ruhában, és rátekintek arra, akin a fényes ruha van, és azt mondjátok neki, te ülj ide szépen, és a szegénynek ezt mondjátok, te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé, nem mondtatok-e ellent magatoknak, és nem lettetek-e gonosz gondolkozású bírákká? Halljátok meg, szeretett atyám fiai, avagy nem az Isten választotta-e ki a világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik. Ti pedig meggyaláztátok a szegényt. Avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok, és nem ők hurcolnak-e titeket a törvény elé? Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amerről neveztettek? Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az írás szerint, szeressed fele barátodat, mint magadat, jól cselekszetek. De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Mert aki ezt mondotta, ne paráználkodjál, ezt is mondotta, ne ölj. És ha paráználkodol, de nem ölsz, törvényszegővé lettél. Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Amen. Mielőtt tovább megyünk és szolgálunk az Úrnak, szeretném köszönteni a kedves testvéreket, jelenlevőket. Öröm az, hogy együtt lehetünk Isten házában. Remélem, hogy ezt az örömöt érezzük mindnyájan. És ez ne csak egy megszokás legyen, hogy eljövünk az Úr házába, hanem legyen ez áldás, szívnyitás és beteljesedés Isten igéjével, Isten házának javaival ezen a délutánon. A délelőtt hagytam egy házi feladatot a testvéreknek. Volt egy kérdés, amire kell válaszolni. Kérem szeretettel, hogy aki gondolkodott ezen, akkor az most mondja el, hogy miért jó nekünk jönni vasárnap Isten tiszteletre. Akinek van egy rövid válasza, egy igaz, építő válasza, kérem szeretettel, hogy álljon fel és tegyen vallást. Nem kell kezet nyújtani, Sanyi bács, tessék felállni, és jó hangosan kell mondani, de mindenkinek ezt javasolom.
A Zsoltárok könyvében jobb az Úrnak házában egy nap, mint másod ezer nap. Ez a legnagyobb jobb, ez itt van az imaházban, és jó, hogyha ide jövünk mindenkor. Hát nem úgy, mint én, hogy sokszor elkések, de jó Isten megbocsát, mert látja, hogy milyen engedetlen vagyok, és milyen tehetetlen. És kérek bocsánatot a mindenható Istentől és a gyülekezettől is. Békás testvér egyszer azt mondta, hogy szégyelje el magát az, aki elkésik. Hát ennyit nem kellett volna elszégyelni magamat.
A Békás testvér. És annyi testvér is. Van-e még másnak? Igen.
A vasárnap van a kormánya, és minden hívő embernek mindig ez megemlékezni róla. És én nagy szeretném még mondani, hogy itt feltöltődik a szívünk egész hétre. Jó lenne, több nap is eljönne az otthátrába, ahogy az idő és az egészség engedi, meg is tesszük, mert akkor törődik fel a szívünk.
És az Úr szólott hozzám, hogy az Isten házába először Isten dicsőíteni. Legelőször teljes szívünkből dicsőíteni az Isten. Utána van a testvérünk között, és a többi egyik.
Nagyon köszönöm voltak a napok, hogyha egy vasárnap nem ülök imaházba. Az utóbbi két hónapban oda voltam, és nem mindig tudtam imaházba menni, és olyan furcsa volt, hogy már nem tudtam, hogy van a hét, hogy elta vagy valami. Én szerintem nagyon fontos, hogy a hetedet megszenteljük, és szerintem olyan tudjuk, hogy hol a hét.
Lelki szomjúságot érez a lelkem, amikor tudom, hogy hát az Úr házába kell menjek, és érzem azt, hogy a testvérekkel együttesen érzem meg magamat az Úr jelenlétében. Úgy, hogy meghívnak egy vendégségre, öcsém vagy egy más testvér, akkor tudom, hogy ott valami finomat kapok. Éppen meg a lelkem kapja a legjobbat, az Úr áldását, és jól érzem magamat, és amikor megtörtént, hogy nem tudtam eljönni, nagy hiányt éreztem.
Nagyon sokszor halljuk, hogy örüljük, hogy ehhez a gyülekezethez tartozunk. Hát én úgy szeretném kifejezni, hogy ehhez a gyülekezethez tartozunk, amelyben csak tehetem, úgy péntek este, mint vasárnap, hogy itt legyek. És ezt a kötődést érzem a gyülekezet felé, és minden tag felé.
Valahogy szerintem hasonlít a női munka elvégzéséhez, a mosogatáshoz, a mosáshoz. Ha gyakran eljövünk, és elmosogat a nő a feleség otthon, olyan természetes, nem tűnik fel. De hogyha nem teszik, nem tenni, akkor tűnne fel. Ha nem jövünk el az Úrházába, ugye volt erről szó, akkor érezzük azt a nagy hiányt.
Nekem öröm az Úrházába jönni, és a Zsoltár író szavának, hogy ottan úgy van írva, hogy örvendtem, amikor mondták nekem, menjünk fel az Úrházába.
Nekem a héten egy feszültség volt bennem, hogy vajon mikor leszek hétvégén. Ez egy öröm és számomra kegyelem, hogy itt lehetek a testvérek között.
Azt mondja az Isten igéje, imé mi jó és mi gyönyörűséges, amikor az együtt lakoznak az atyafiak. Csak oda küld áldást az Úr és életet örök. Nekem ez az ige jutott eszembe, meg Bódesnél is, meg több helyen találtam, ahol Isten meghagyta azt, hogy ahogy ő hat napkorát dolgozott, és a hetediket megszentelte, ugyanúgy megmondta Bódesnek is, hogy hidd össze a népeket, és mondd meg a népnek, hogy ezután így cselekedjen, hogy hat napon dolgozzon, és a hetediket ünnepeljék meg. És ne dolgozzon senki azon a napon, még a szolgás se, a barmok se, semmi. Hát úgy látom, testvérek, hogy Isten hagyta ezt neki, hogy még vasárnap összegyűlünk. Isten parancsolta ezt meg, és ezért gyűlünk össze vasárnap.
Ha meg volna tiltva, hogy két órától arrafele ne jön ki ma álba, akkor éreznék ennek az áldásnak, vagy ennek a hiányát voltak ilyen alkalmak, hogy csak házanként engedték meg, hogy gyűjjük össze a urat szolgálni, és valami szolgálattal elkészülni, életben, stb. Házanként. Aztán ki testvérek, megkezdve a nagy hét van, ima hét nagyon sok, felé se jött, sajnás, nem is jött a nagy hét, hanem ima állítani ima óráktal. Én nem szeretném egy gyakorolni, hanem az egy életet áldozó szeretet mindig írni az ő lábán lesz.
A kérdés igaz, hogy miért bár? Hát én úgy gondolom, hogy ilyen nagyobb pálapostól történik, hogy nem tudják, hogy az üvesletes aztán tudják templomba. És úgy gondolom, hogy eljött az mindenem az úrnak a lelke lakó, és eljött az úr házában, akkor több százszorosan kintezett az úr lelke testvérek által, és lelkileg találkozik a lelke testvérekkel volt, és mit olyan jó érzés, mikor én, mikor Mária találkozott elképettel, a várunk, és Mária is, úgy megdobban a magzat, és úgy megdobban a szín, mikor látunk egymást is találkozik.
Azért is jön.
Sok jól tudnék felsorolni, hogy miért jó az úrházába. Próbáltam azt, amikor nem nagyon tudtam jönni, nem lehetett. De csak annyit mondok, hogy mindenki nagyon értékelje.
Azért is jövünk, ugye, és én nézem a hiányát azt, hogy ha nem jövök, mert elég egy hétnek a munkája, a gondja, a baja. Szükségünk van, hogy feltöltődjünk újra, hogy újra tudjunk a mindennapokba helyt állni.
Köszönjük szépen. Tehát, hogy még hagyunk majd időt, majd szólunk. Jó, hogyha időnként felelevenítjük ezeket az alapvető kérdéseket magunkban. Ezt is. Miért jó nekünk? Miért vágyunk eljönni Isten házába? Nagyon építőek voltak ezek a hozzászólások, és úgy gondolom, hogy el kell gondolkodjunk rajta, örüljünk, figyeljünk, töltődjünk fel, segítsen az Úr, hogy az ő akarata szerint töltsük el ezt az időt is Isten házába. Most meghallgatjuk az énekkar szolgálatát, azután pedig Iványszki Dávid testvér fog szólni.
Mondja teljes életed másra, szeretett szívedből áll az ég. Jön a váltságról szólt a világban, vajon másoknak áldás vagy ég. Légy engem áldása, Uram, még ma, légy engem áldása, ó, minden nap.
Szeretném megragadni az alkalmat most még szolgálatom elején, hogy egy élmény beszámolóval álljak most a testvérek elé. Megszervezésre került Nagyfaluban egy konferencia, és többen mentek Szatmárról már a konferencia elejétől, de voltok, akik dolgoztunk, nem tudtunk menni péntektől, viszont úgy döntöttünk, hogy szombat reggel elmegyünk. És lássuk meg, hogy milyen. És el kell mondjam, hogy annyira betöltött az Úr minket, hogy úgy döntöttünk, hogy vasárnap is visszamegyünk. Hely már nem volt, ott aludni hazajöttünk, aztán vasárnap megint vissza. Miért volt ez olyan jó számomra? Én bízom benne, hogy lesz lehetőség arra, hogy mások is beszámoljanak azok közül, akik ott voltak. A konferencia témája az volt, hogy a kegyesség ereje. És ez egy rendkívüli alkalom volt arra, hogy megvizsgáljam a saját kegyességemet, annak erejét, vagy annak erejének a hiányát. És így kell a testvérek előtt álljak én is, aki megszégyelte magát, és az Úr elé kellett hozza az életét, hogy a kegyességem, a vallásosságom, a hitem, az, amit mondok, erejét vesztette. Erejét vesztette, és nem tudott az Úr felhasználni. És mik lettek a tünetek? Egyoldalú, lapos ima élet. Elmaradtak az üzenetek Istentől. Nem kaptam kijelentést. Bizonságtevésemnek nem volt ereje. Elmaradtak az ima meghallgatások. És az egész hétvégén refrénszerűen visszajött egy ilyen diagnózis, hogy mitől veszítheti el a hívő ember a lelki erejét. Akkor, hogyha a meszelt sír szindrómában szenved. Ez azt jelenti, hogy kínosan vigyázunk arra, mi a látszat. A külső rendben van, azt pingáljuk, meszeljük, rendben tartjuk, de ez a szép, tiszta, rendben tartott külső romlást rejt. És vasárnap délelőtt csúcsosodott ki ez az üzenete Istennek, amikor egyértelműen rámutatott az életünkre is. Újból kellett döntsünk, hogy mit akarok tenni. És örömmel számolhatok be, hogy már a héten tapasztaltam ima meghallgatást. Már a héten tapasztaltam azt, hogy az Úr szól hozzám, és van lehetőség megerősödni. Van lehetőség új erőre kapni. Csak hagyjuk, hogy az Úr elgurítsa a lepecsételt sírkövet. A szégyenünk a szájon el, és az Úr jó illata tudja betölteni a hit életünket, az ima életünket, hogy következhessenek be csodák. Azt tapasztaltam, hogy amikor a héten bármilyen zsúfolt legyen a munkahét, elhatároztam, hogy lemondok a kényelmemről, és nagyon korán felkelek, azért, hogy időt szakítsak a csendességre. Soha olyan jó kedvel nem mentem még munkába. És előfordult, hogy még többet kellett túlórázzak, mint máskor, de mégse éreztem magam olyan gyengének. Úgyhogy nem úgy állok itt a testvérek előtt, mint aki végérvényesen megtanulta a leckét, hanem úgy szeretnék most beszámolni erről a kis győzelemről, hogy hát, ha ez bátorítás lenne valakinek. Úgy engedjük meg, hogy a Jóisten szóljon hozzánk. Jó, eltelt már az idő. Készültem még egy gondolattal a délutáni igéből is. Vezérfonalban, hogyha elolvassuk a témát, az az, hogy személyválogatás nélkül Isten tisztelet. Látom, nincs itt kivetítve, ezért elmondom. Eszembe jutott egy történet a Péter apostol életéből, amikor látomást látott lepedőben a zsidó ember számára ilyen tisztátalan állatok jöttek le, közeledtek hozzá. Ez egy olyan látomás volt az apostol életében, ami változást hozott a felfogásában, ugyanis azt olvassuk az apostolok cselekedetei 10. részében, a 34. versben, most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Hát ebből megértettem, hogy a bibliai standard meg lett adva. Egyértelmű, hogy hogy kell közelítsünk a testvérünkhöz. Beszélek csak magamról. Meg lett adva, hogyha a Jóisten, aki látja az én életemet, ami meszelt sír, vagy lepecsételt sírkő, nem személyválogató, felém is kegyelemmel fordul, akkor hogy merjek én másképp cselekedni? És azzal, ha én valakit lenézek, akkor valamilyen szinten jobbnak látom magam tőle. És ez viszont szemben áll ezzel az igei standarddal, amit olvastam. Személyválogatás nélküli Isten tisztelet. Megragadott ez a gondolat, amit a testvérek itt elénk hoztak, és gondolkodtam ezen, hogy lehet Isten tisztelni, akár ilyen körülmények között is. Hát úgy értettem meg, hogy az előttem lévő emberben tisztelnem kell Istent. Meg kell látnom azt, hogyha még van is olyan viselkedés formája, amivel nem értek egyet, mégis benne is ott van Isten. Nem a bűnt, nem a tévedést, nem a helytelen eljárást kell oktázni, vagy azzal egyetérteni, hanem meglátni azt, hogy a Jóisten a testvéremet is a saját maga képmására alkotta. És hogyha esetleg hibát is veszek észre az életében, akkor szeretettel figyelmeztetem. Ez is lehet egy Isten tiszteleti forma. Az utolsó felolvasott igeversre, hogyha ugrok, mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Tehát mindaddig, ameddig magamat jónak látom, addig a mellettem lévőben mindig találok hibát. De ez az állapot egy nagyon veszélyes állapot, mert ekkor nem munkálkodhat bennem a Jóisten irgalma, és az igevers szerint akkor rám is az irgalmatlan ítélet vár. Akkor hogy tisztelhetem az Istent az embertársamban, azáltal, hogy nem vagyok személyválogató? Felismerem, hogy Jézus érte is meghalt. Felismerem, hogy Isten őt is szerette. Isten őt is várja mennyországba, számára is helyet készített. És a Jóisten szíve érte is fáj, hogyha bűnt követ el. És hogyha ezeket tartom szem előtt, mikor a testvéremre nézek, akkor már nem a rang, nem az aranygyűrű, ahogy itt olvastuk, nem a hírnév, nem a gazdagság, az az értékrend, ami alapján megítélem a testvéremet. Mit tanított számomra ez az ige? A Jóisten irgalma ki kell sugározzon az életemből. Akár úgy, hogy szeretettel lehajolok a bűnben lévő felé, akár úgy, hogy elismerem, hogy az életem egy lepecsételt sír, az Úr fel tud emelni. Úgyhogy kívánom elsősorban magamnak, de a testvéreknek is, hogy tapasztaljuk meg azt, az isteni, azt a csodálatos irgalmat, ami azokra sugárzik, akik alázatosan várják a Jóisten munkálkodását az életükben. Még egy ima kéréssel is fordulok a testvérek felé. A konferencia után még nem jöttünk haza, de még ott lehetőség volt beszélgetésre, imádkozásra. Többen megragadtuk ezt az alkalmat. Bűnvallásra, támogatásra, egymás segítésére, imában. Különösen a fiatalokért. Kérem, hogyha a gyülekezet tudna imádkozni, találják meg a Jóisten irgalmát, vezetését az életük minden napján. Amen. Az énekkart kérjük. Kérném szépen Bányai Robi vezette fiatal csoportot, hogy álljanak ki és mondják el, amit szeretnének üzenni a gyülekezet számára. Utána a zenekart kérjük, majd Kovács Vikit.
Borbély Csilla vagyok, és arról a helyzetről szeretnék egy kicsit beszélni, amiben most vagyok benne. Két és fél hónapja, egy kicsit még friss, úgyhogy lehet majd érzelmileg is érint, a testvéremet elütötte egy autó. Miközben ment át a zebra. És az elején az élet és halál között volt, de Isten úgy döntött, hogy megtartja még az életét, és hiszem, hogy terve van vele, és ezért tette ezt. És a családomat most egyszerre nagyon sok nehézség érte egymás után. A baleset előtt pár nappal pont nagymamámnak voltunk a temetésén. Aztán pedig később, amikor a testvéremet jöttek meglátogatni nagybátyámig, az autóval ugyanúgy balesetet szenvedtek, és beleszaladtak egy árokba. Aztán emellett még voltak más nehézségek is, amik jöttek. És Dávid most is súlyos állapotban van, a testvérem. Éjjel-nappal mellette kell lenni, vigyázni rá. És anyukámmal meg a testvéremmel folyton váltjuk egymást, hogy mellette legyünk. Ima témának azt hoznám fel, hogy imádkozzanak azért, hogy megtérjen Dávid és meggyógyuljon. Már nem véletlen az, hogy Isten megtartotta még az ő életét. Imádkozhatnak a családért, meg azért, hogy ahogy a Biblia írja, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra vár, hogy hadd legyen neki is az, hogy javára váljon ez a történet, és ne az legyen, hogy megkeményedjen a szíve, hanem inkább megnyúljon Isten előtt. Amen.
Tarts meg két kezedben, őrizd Első dolog, amire mostanában rájöttem, hogy az őszintesség az nagyon fontos dolog. Ezt arra értem, hogy az őszintesség sok dologra megoldást hozna az életünkben. Ha ameddig az Istennel nem vagyunk őszinték, addig nem tud segíteni rajtunk. De ha őszinték vagyunk, akkor már egyből tud segíteni rajtunk. A második dolog pedig, hogy amikor az Úr elé megyünk és állunk, mennyire gondoljuk azt komolyan? Rájöttem arra, hogy mielőtt letérdepelnék, megaláznám magamat az Úr előtt, egy pár másodpercig el kell gondolkoznom azon, hogy ki elé megyek, ki előtt borulok le. Egy olyan Isten előtt, aki tiszta, szent, tökéletes, nem lennék méltó, hogy megszólítsam őt. És milyen jó, hogy az Úr komolyan veszi, hogyha hozzámegyünk. És hoztam egy hosszabb kötelet. Képzeljük el, hogy ez a kötél egészen a végtelenig tart. És ez a hosszú rész az örök életet ábrázolja. És ez a kicsi rész, ami pirosban látszik, a földi életünket. Gondolom mindenkinek látszik, hogy mekkora a különbség a kettő között. És ha őszinte az ember, akkor elmondhatja azt, hogy ebben a kicsi földi életben milyen sokat aggódik. Hogy mikor lesz társam, hogy mikor jön a gyerek, ide tervez mindent, hogy mikor válnak valóra az álmaim, és sajnos elfeledkezünk az örökké valóságról, ami örökké tart. Arról, ami maradandó. Sokkal többet jelent nekünk ez a földi élet, mint ez a hosszú, az örökké valóság, ha őszinte az ember. És jó az, hogy az Isten nem feledkezik el rólunk. Milyen nagy dolog az. És egy kérdés, amin én is gondolkoztam és válaszoltam, az az, hogy mennyire vágyom és akarom azt, hogy jobban és jobban hasonlítsak Krisztushoz. Ha őszinték vagyunk, akkor az Isten tud segíteni rajtunk. És egy csodálatos Istenünk van, aki ahányszor elesünk, ő megbocsájt, ha őszinték vagyunk. Kívánom mindenkinek, elsősorban magamnak, hogy mindig őszinte legyek. Amen.
A héten olvastam egy történetet, ami megragadott, és ezt szeretném megosztani a testvérekkel. Hát a tanár az arról szólt, hogy a tanár az iskolában felszólította a diákjait, hogy dolgozatot fognak írni, és kiosztotta a tételeket. És mikor kiosztotta a tételeket a diákoknak, megdöbbenve vették észre, hogy nem az volt a dolgozaton, amire számítottak. Ugyanis megdöbbentek, amikor a tanár elmondta, hogy az a feladat, amit a feladatlapon látnak, az, hogy az arról szól, amit valójában láttak a lapon, ugyanis egy pont volt rajta is, és ezt kellett elemezzék. És hát mindenki meg volt szeppenve döbbente, volt, aki ki is kacagták, és hát amikor mindenki befejezte, akkor összeszedte a dolgozatokat, és felolvasta. És azt mondta a tanár, hogy mindenki a dolgozatán a fekete pontot elemezte. És a helyes megoldás az volt, ami a fekete pont mögött volt, a fehér oldal. És ekkor eszembe jutott az, hogy Isten hányszor megsegített, és mennyivel hálás lehetek neki azért a sok jóért, amit kaptam tőle, és mégis sokszor zugolódok, és mennyivel több mindenért lehetnék hálás, mint ugye, ami egyéb negatív dolgok történnek az életemben. És eszembe jutott a családom, és az, hogy egészséges lehetek, és ide járhatok a gyülekezetbe, és még sorolhatnám egész estig. Hát ezt kívánom magamnak és a testvéreknek is, hogy mindig hálásak legyünk akkor is, amikor a legkevesebb okunk van rá, vagy pedig éppen egy olyan helyzetben vagyunk, ami miatt zúgolódhatnánk. De Isten akkor is megmutatja, hogy érdemes hálásnak lenni. Nem meg. Thank you.
Az elmúlt hétvégén én is részt vehettem ezen a konferencián, és nagyon áldásos volt, rengeteg üzenetet kaphattam, és éreztettem azt, hogy az Isten jelen van, az Isten szól hozzám is, és szinte mindegyik előadás rólam szólt. Mégis egy gondolatot szeretnék megosztani a testvérekkel, ami a meszelt sír szindróma, máshogy mondva a látszat. Amikor többnek akarok látszani, mint ami vagyok. Mint egy sír, amit kívülről gondoznak, és virágok díszítik. De belül halál van, és halott vagyok. Sokszor ezt a látszatot a büszkeségem tartotta, hogy vagy a szégyentől való félelem, hogy voltak olyan alkalmak, amikor nem voltam jól lelkileg, nem volt élő kapcsolatom az Úrral, de ha megkértek áhítatra ifi alkalmon, akkor elvállaltam, mert ha azt mondom, hogy nem tudom, akkor azonnal észrevehető, hogy nem vagyok jól. Vagy sokszor voltam úgy, hogy egy-egy énekari szolgálat, vagy zenekari szolgálat számomra nem igazán jelentett többet, mint egy-egy ének és egy-egy zenekari szám eljátszása. Pedig sokkal több kellene legyen. És így ezt akkor visszanézni nagyon fájt. És talán ez is változott a hétvégén, hogy fájnak dolgok. Az, hogy mennyi mindenben halott voltam, úgy a beszédemben, a hozzáállásomban, fáj az, amikor úgy körülnézek, és vannak fontos személyek körülöttem, de még halottak, és fáj. És konferencia legnagyobb üzenete számomra. Egy mondat. Az, hogy Lázár jöjj ki, mert van remény és van szabadulás. Ki lehet jönni a sírból, mert Isten az életre hívott, és én élni szeretnék. Amen.
Újból egy zenekari számot kérünk, majd pedig Kürti Kriszta szolgál. Thank you.
Meg kell valljam a testvéreknek, hogy az elmúlt időben elég sokszor buzdított Isten, hogy álljak ide kiszolgálni. De valahogy mindig azzal az érvel jött a sátán, hogy valahányszor ide előre állok, azt mondom el, hogy mennyi rosszat tettem. Vagy hogy mennyi mindent rosszul csinálok, mennyi bűn van bennem, és hogy milyen sokszor elesek. És eléggé sokszor sikerült a sátánnak ezzel visszahúzzon attól, hogy szolgálják, és elmondja mindazt, amit Isten úgy munkálkodott az életembe. De ezen a konferencián túl sok mindent adott nekem Isten ahhoz, hogy ne álljak ide ki előre. És már úgy éreztem, hogy bűn, hogyha ezt nem mondom el, hogy mi mindent tanít nekem, és mi mindenre mutat rá. Úgy mentem el a konferenciára, hogy szükségem volt arra, hogy halljam Istent. És imádkoztam azért, hogy mutasson nekem valamit, hogy mi az, ami nincs rendben az életemben, mi az, amin kellene változtassak. És nem túlzok, ha azt mondom, hogy még nem voltam olyan konferencián, amilyen ez volt, hogy minden egyes alkalommal Isten ennyire lényegre törően és ennyire konkrétan tudjon üzenni minden egyes alkalommal. És volt különösen két példázat, ami nagyon megfogott, és ami nagyon elgondolkodtatott. Az egyik példázat arról szólt, hogy a hívő, hogy az ember olyan, mint egy hal. Egy hal, amelyiket kiveszik a vízből. És ugyan kiveszik a vízből, de még egy darabig él. Már nem ugyanúgy él, már csak vegetál, de még életben van. És hogy ilyenek vagyunk mi is sokszor. Csak létezünk. És az egyetlen valaki, aki tudna nekünk életet adó dolgot adni, vizet adni, az csak is Isten. De olyan sokszor jön a sátán, és becsap bizonyos dolgokkal, hogy ezzel és ezzel a bizonyos dologgal még életben tart, ez jó nekem, erre szükségem van, és olyan sokszor elvakít, és elvesztem a figyelmemet arról, hogy nekem tulajdonképpen csak Istenre van szükségem. És nagyon elgondolkodtam azon, hogy mennyire szomjúhozom én Istent. Azt, hogy eljöjjek ide az imaházba, azt, hogy szolgáljak neki, hogy olvassam az ő igét, és annyi ilyen dolog jutott eszembe, de ez még minden volt elég. Aztán következő nap egy másik példázatot is hallottam, arról, hogy van egy hajós. Egy hajó megy egy tavon, és egyik partról a másikra át kell szállítson valamilyen csomagot. És miközben megy a tavon, egyszer csak észreveszi a kapitány, hogy már nem tudja ugyanúgy irányítani ezt a hajót. És akárhogy forgatja a kormányt, már nem tud úgy menni, mint azelőtt. És félrehúzott ez a kapitány, és megvizsgálta a hajót. És a hajónak az a része, ami nem látszott, ami a vízben volt, arra ráragadt egy csomó szenny és kosz, és mindenféle vízi növény, és emiatt nem tudott haladni a hajó. És ebben a példázatban az a lényeg, hogy én is ilyen vagyok. Hogy a felszínen lehet, hogy nem tűnik fel sokszor, még nekem sem. Csak úgy érzem én, hogy belül egy kicsit megnehezettem. Kicsit nehezebben szolgálok, kicsit nehezebben imádkozok. Egy kicsit meglassult a hívő életem. És ez még mindig nem volt elég. És imádkoztam, hogy Istenem, kérlek, adj valami nagyot, amivel össze tudok törni a lábad előtt. És ez volt a vasárnap délelőtt, amikor a kegyesség erejéről beszéltünk a gyülekezetben. És én is nagyon sokszor imádkozom azért, hogy legyenek megtérések a családtagok között, a gyülekezetben, az ifjúságban. De vasárnap délelőtt rájöttem, hogy igazából hiába imádkozok azért, hogy körülöttem megtérjenek az emberek, vagy legyen ébredés akár a gyülekezetben, akár az ifjúságban, hogyha bennem nincs ott a lélek. Hogyha én nem vagyok elég közel Istenhez. Hogyha hagyom azt, hogy a sátán a bálványokkal megkötözze az én szívemet. És volt egy mondat, ami különösen megragadott, ami így szólt, hogy nem azért nehéz számunkra leküzdeni a bálványainkat, mert olyan csodálatosak azok, hanem azért, mert Isten nem elég csodálatos az életünkben. És hogyha nem hagyom Istennek azt, hogy betöltse az én lelkemet, akkor hagyok teret a sátánnak, hogy kikezdje az én gyenge pontjaimat. És az alkalom végén volt egy felhívás, hogy aki ébredésre vágyik, vagy megújulásra, vagy szeretné, hogyha a gyülekezetében lennének megtérések, az menjen előre, és imádkozzon, és térdeljen le. És ahogy elkezdődött ez az ének, még mindig a helyemen álltam, és nem tudom miért, de nem tudtam előre menni. És közben énekeltünk, és eljutottunk az éneknek ahhoz a részéhez, amikor azt énekeltük, hogy egy nép, mely minden harcát térden állva vívja meg. És akkor olyan sokat mondott ez a pár szó, hogy hiába akarok én dolgokat, vagy hiába próbálok én küzdeni abból is, akár hogy változzak, vagy hogy jobb hívő ember legyek. Harcolnom nem fegyverekkel kell, hanem csak le kell térdenem az Úr elé, és kérnem kell tőle. És volt még egy nagyon fájó dolog bennem, amit igazából magamnak se nagyon ismertem be, vagy úgy magamban se nagyon gondolkodtam rajta. Csak az éneklés közben figyeltem fel rá. Így szólt az ének, hogy ő megváltom és Istenem, ki örökké szeret engem. Ő életem és mindenem, ki örökké itt van velem. Anélkül, hogy tudtam volna, sátán megkötözött egy olyan gondolattal, hogy egyedül vagyok. És hogy nincs mellettem senki. És ebben nem az volt a fájó, hogy nincsenek mellettem emberek, mert azt tudom, hogy vannak. Hanem az, hogy hagytam a sátánnak, hogy elhitesse velem az, hogy Isten sincs mellettem. Pedig Isten azt mondta, hogy ő velünk van, hogy velem van. Hogy ő soha nem hagy el, hogy mindig mellettem van. És nagyon szégyeltem magam ezért, mert volt egy Isten képem, és gondoltam valamit Istenről, és aztán levettem az én tekintetemet róla, és a sátán rögtön egy teljesen más képet alakított ki róla. Úgy tettem, mintha Isten láthatatlan lenne az én életemben. De most azért volt sokkal könnyebb ide kiálljak, mert most nem arról beszéltem, hogy én miben buktam el, hanem ennek a bizonyságtevésnek az a lényege, hogy Isten mennyire szeret, és milyen mérere tud hajolni értünk. Két hét múlva lesz egy újabb konferencia, és én kérem a gyülekezetet, hogy imádkozzanak érte, és minden fiatalért, aki el fog jönni, mert csodás dolgokat éltünk át ezen a hétvégén, de nem elég. És szüksége van az ifjúságunknak arra, hogy lássunk egy ébredést. Mert azt mondják, hogy nem elég csak hallani az ébredésről, azt minden generációnak meg kell élje. És imádkozzanak ezért a testvérek, hogy tudjuk mi is ezt a saját bőrünkön átélni és megtapasztalni. Amen.
Egy zenekari számot kérünk még egyszer.
Thank you.
Holnap úgyis szabad nap lesz, úgyhogy van lehetőségünk többet időzni az Úr házába. Adjon az Úr erőt, hogy tudjunk figyelni. Olvastam egy beszélgetést, egy ilyen elképzelt beszélgetést három állat közül, egy nagy tehén, egy nagy kutya és egy kis kutya között. Oda ment a nagy kutya a tehénhez, és azt mondta neki, milyen jó, hogy minden állat egyforma. Úgyhogy bátran jöhetek ide hozzád, beszélhetünk, úgyhogy nem probléma az, egyik nagyobb, másik kisebb, úgyhogy jöhetünk bátran, egyforma minden állat. Erre a kiskutya odaszaladt a nagykutyához, és azt mondta, milyen örömmel tölt el ez a megállapítás. Milyen jó, hogy én is jöhetek ide hozzád, és beszélhetünk, mert minden állat egyforma te mondtad. És ránéz a nagykutya a kiskutyára, és azt mondja, jó, hát én vigyázz, te kuvasz, hogy mit mondasz. Én arra értettem ezt, amikor a nagyobbhoz közeledek. Akkor mondom ezt így. Aztán vigyázz te a kicsi, hogy mit mondasz, mert nem lehet akármit beszélni. Nagyon sokszor, kedves testvéreim, ilyen indulatok vannak bennünk is. Más emberekhez, még a gyülekezetben is. És arról van most szó, hogy személyválogatás nélküli istentisztelet, mert a személyválogatás bűn. Isten szemében. És ebből meg kell szabadulni. Ettől meg kell tisztulni. Ez a személyválogatás más szóval előítélet, ítélkezés, elfogultság, részrehajlás, egyoldalúság. Az, amikor a másik embert lenézem. Magamat nagynak tartom, és a másik embert lenézem. És magyarázom, hogy miért. És jó okom van, nagyon sokszor, nagyon jó érveim vannak, hogy én ezt így tehetem. De ez bűn. Persze, hogy a személyválogatás nem azonos, mondjuk munkahelyen munkást választani. Mert itt, amikor arról beszélünk, hogy személyválogatás, itt az ember személyéről, személyiségéről beszélünk, ami bennünket emberré tesz, és ez méltóságot és tiszteletet kell, hogy árasszon, és az ember értelmes lény, érző lény, mindenki egyforma ezen a területen, és ez adja az embernek a méltóságot, hogy szabad akarata van, hogy gondolkodik, hogy érez, hogy dönthet. Ez tesz bennünket személyekké, és nem tárgyakká, és nem állatokká. Ez teszi az embert emberré. Isten adta ezt az embernek, ezt a méltóságot. Akkor, amikor egy munkahelyen munkást kell válogatni, mondjuk így, választani, akkor a munkáját, a tehetségét, a tapasztalatát, és ezeket a dolgokat nézzük, és azt, hogy az egyik jöhet dolgozni, a másikat pedig elutasítják, ez nem ebbe a kategóriába tartozik, sokszor fájdalmas ez is. De ugyanígy van a gyülekezetben is. Az, hogy a személyválogatás és a gyülekezetben valami szolgálatra való beállítás vagy választás, ez nem egy és ugyanaz. És ezt jó, hogyha megértjük. Mert mondom, az ember személyiségét, azt tisztelni kell. De nem ülhet mindenki az énekkarba. Hát miért? Hát miért vagyunk ilyen személyválogatók? Hát a karmesterek tudnának ezt hozzászólni, de nem csak a karmesterek. Ugye? Hát nem mindenkinek van hangja, mindenkinek van érzése, mindenkinek van szabad akarati döntése, ami személyiségé teszi. Te egy gyülekezetben nem mindenkinek van egyforma jó hangja, nem? Van, aki jó lenne, ha hallgatna. Már amikor énekelünk. De ez nem azt jelenti, hogy akkor lenézzük, meg kiközösítjük, meg efféle dolgokat, és nem beszélve arról, hogy amikor gyülekezeti szolgálatokról van szó, akkor ugye a lelki életet is megnézzük. És nem csak, hogy azért, mert mi baptisták ezt így kitaláltuk, vagy a bizottság, vagy a lelkipásztor mit okoskodott ki, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az Isten igéhez akarunk ragaszkodni. És az nem személyválogatás, hogyha megnézzük, hogy milyen a lelki élete, és akkor javasoljuk, vagy nem javasoljuk ezekre a szolgálatokra. Ez nem személyválogatás. Máskülönben a gyülekezetben, amikor választás van, az nem verseny. És nem így fogja fel az ember. Nem így kell hozzáállni ez a dologhoz. Hogy egyik nyer, a másik veszít. Hú, veszített. Nem jutott be. Nem kapta meg. Ez nem így működik. Nem így képzeljük el ezeket a dolgokat. Mindnyájan győztesek vagyunk. És így indulunk ehhez a lépéshez. Így állunk hozzá. És nem képzelünk bele többet ebbe az egészbe. Imádkozunk, várunk, hogy a Jóisten nyilvánítsa ki az ő szeretetét. De a személyválogatás az egészen más, az megnyilvánul feszültségekben, hátsó gondolatokban, képmutatásban, megkötözöttségben, színlelésben. Ha mutatom a szépet, készfogás, mosoly, kérdés, stb. Tehát az illem. Ennyi. De a szívben nem az van. Más gondolat. És sokszor talán ilyen epés megjegyzés, szeretetlen megszólás, hideg, rideg tekintet vagy viszonyulás, beszólás, megszólás bizonyos emberek felé, és ami nem helyes. Olvastam, hogy a Mahatma Gandhi Indiába megtért, ez a 30-as években volt, és egy vasárnap eldöntötte, hogy elmegy egy keresztény gyülekezetbe, az Isten tiszteletre, mert ő akar beszélni a lelkésszel, meg akar térni, meg akar keresztelkedni, szolgálni akarja az Urat. És az ajtón állók be se engedték. És azt mondták, hogy ilyen ember, mint te, nincs mit keressen ezen az Isten tiszteleten. Az többet nem tette be a lábát a keresztény gyülekezetbe, az egyházba. Azt mondja, menj a te templomodba, és ott borulj le, miért jössz ide, kémkedni akarsz, mit akarsz, be se engedték. Megnyilvánul sokféleképpen, de nem jó és bűnös, hogy milyen féleképpen nyilvánul meg, milyen fajtái vannak ennek a személyválogatásnak. Van az életkori előítélet, ugye, hogy az idős azt mondja, ez a kölök mit akar? Hát, mit tud ez még mondani? Még a Bibliában is így van, ugye, amikor Dávid ment harcolni Góliát, ez? Mert miért? Mert a személyválogatás, meg ez az előítélet a látszat szerint megy. A látszat szerint. A fiatal is mondhatja, hogy a tata mit akar, ő nem tudja a dolgokat már. Fehér haj, öreg, maradi. De lehet, hogy annyi, sőt, nem, hogy lehet, biztos, annyi élettapasztalat van, persze a hibákkal, meg a bukásaival, de annyi élettapasztalat, hogy a fiatal oda kellene figyeljen ezekre a dolgokra. És nem emiatt személyválogatónak lenni. Vannak vallási szempontok, ahogy az ember ugye személyválogató, hogy katolikus, ortodox, meg protestáns, meg ilyen, meg olyan gyülekezetű, és akkor lenézi az ember. Hogy ez, még a délelőtt a Mária szobor előtt volt, és ott csókolgatta a szobrot. És most mit keres itt? És nem mondjuk ezt ki, ugye? Mert nem meséli el az ember, nem áll neki az ember annak, de ezek fordulnak meg az ember kis agyába, meg a szívébe. És meg szeretném jegyezni, hogy Isten igéje bátorít bennünket arra, hogy vizsgáljunk meg dolgokat. Nem azt jelenti, hogy akkor egyetértünk mindenkivel. Nem erre akarok mutatni, mert a személyválogatás az nem azt jelenti, hogy akkor ne vizsgáld meg a lelkeket, ne kérdezd meg, hogy milyen hitigasságok szerint közeledik az Isten, ez nem erről van szó. Hanem csak azért, mert a délelőtt abban a templomban volt, most vajon miért jött el ide? És személyválogató az ember emiatt. Etnikai szempontok, ugye? A cigányokról sokat hallunk, hogy milyen lusta. Hogy a románok ilyenek, meg a magyarok ilyenek, és lehet, hogy van benne igazság. Lehet, hogy van. De ezért lenézni és a szívemben elutasítani, tehát ezért nem kell. Ez bűn. Nemzeti, nacionalista nézet. Ugye több országban a feketéket nagyon lenézik, és nagyon nagy gyűlölet van miattuk. És nem helyes ez. Vannak fizikai szempontok is, amit a személyválogató ember sajnos, hogy meglát, mert ami a szeme előtt van, az ugrik be először is, ugye? Fogyatékosságok, testi fogyatékosságok, akár mozgássérült, akár más fogyatékosság, ami van az emberen, és mindjárt van egy olyan ellenállás a szívben, ami nem helyes. Ugye ahogy kinéz, hogy kövér, vagy nagyon sovány, milyen magas, meg nem tudom én milyenféle. Vannak nemi előítéletek is, ugye? Ezt is meg kell jegyezni. Affektáló lány. Jaj. Milyen vad fiú. szőke nő, zsémbes öreg asszony. És hogyha meglátjuk, akkor mindjárt ez fordul meg az embernek a fejébe. A viccek is ugye innen indulnak. És sokszor ezeknek a dolgoknak van valóság alapja, de nem biztos, hogy ez a teljes igazság. De sajnos, hogy sokszor ezután. Aztán az igénk említ egy gazdasági szempontot, hogy gazdag, meg szegény. Bejön a gazdag, úgy van felöltözve a gazdagságához képest, a szegény úgy van, ahogy van. És akkor megkülönbözteted? Hát hol van az emberi méltóság? Mert az nem változik. Akár a gazdag, akár a szegény ember. Ember. Isten teremtménye. És én embertként kell kezeljem. Nem gazdasági, nem más szempontokat kell figyelembe vegyek, hanem az isteni szempontot kell figyelembe vegyem, hanem az isteni gondolkodást kell figyelembe vegyem. A munka és a felkészültség szempontjából is válogatjuk az embereket, ugye? Azt mondjuk, ez doktor, fú, a másik milyen szakmád van, és nem meri elmondani, hogy takarító, ugye? Kitalál más szavakat. Az olyan lealacsonyító. De mi sokszor így válogatjuk az embereket, és azt gondoljuk, hogy az, akinek nagy pozíciója van, mert igazgató, a másik meg csak portás, vagy mit tudom én, mit mondjak. És akkor azt mondjuk, hogy hű, milyen, ja igen, az igazgatóval szépen kell beszélni, és a portással azt lehet, mi van, takarsz. És az ember így áll az emberekhez, és még lehetne sorolni ezeket az előítéleteket, hogy milyen folyamatok mennek végbe az emberbe, testvéreim, miközben ezzel a harccal van, mert ezek ellen harcolni kell. Mert ha azt mondjuk, hogy bennem nincs ilyen, ó, én nem, akkor hazudunk. Mert az ördög éppen ezekkel kísért bennünket. Éppen ezzel vagyunk. Eve vagyunk körülvéve. És ebben kell helytállni, és Isten szerint lépni és dönteni. Milyen folyamatok vannak? Hát az ember magából indul ki. A személyválogató ember igazából magát teszi mértéknek. Ő a mérce, és utána jön mindenki. És magát büszkének tartja, nagynak tartja, jónak tartja. És ez a jóság, ez a büszkeség, ez az ember szívébe van. Ezt nem lehet látni az arcán, nem lehet látni talán az öltözetébe, ez a szívbe van, és ezért nagyon csalóka. Ezért nagyon csalóka. Ez azért alakul ki így az emberben, mert hamis értékrend szerint gondolkodik saját magáról. Azért, mert összeméri másokkal magát. És így alakul ki, hogy én jó vagyok. Én ki vagyok. Mert másokhoz mérte magát. És így alakul ki még a hívő emberben is ez, hogy azért én előrébb vagyok. És ha nem is fejezi ezt ki, de olyan fellépése van, olyan beszéde van, és olyan gondolkodása van. Mert magát tartja mércének. Igazából a hívő embernek a mércéje, ugye, Isten. Maga Isten szentsége. Maga Isten szentségének, tökéletességének a törvénye. Nem a másik ember, hanem Isten. De amikor a hívő ember azt mondja, hogy hát én többet imádkoztam, én bőtöltem, én többet tudom a Bibliát, és sorolja ezeket a vallásos dolgokat, amelyek igazak lehetnek maguk nemében, igazak lehetnek, mert amikor a farizeus imádkozott a templomban, hogy Uram, én más vagyok, mint a többi, akkor nem hurrogja le Isten, és azt mondja, hallgass, te hazug, mert igazat mondott. Mert igazat mondott. És mégis azt mondja Isten, ez nem igazult meg. Igazat mond, és mégis elmarasztalja Isten? Jó dolgot csinál, hogy imádkozik, hogy templomba jár, hogy adakozik, hogy minden szertartást jól elvégez, akkor mi a elmarasztaló? Mi a probléma? Hát az, hogy ez az ember soha nem látja az ő saját problémáját, a mélységes, bukott állapotát, a kísértéseket, mert lehet, hogy imádkozik, meg bőtöl, meg adakozik, meg a látszatot megtartja, de ott a szívbe belül megtűr dolgokat? És ez a folyamatnak ez a gyökere, hogy az ember, még a hívő ember is magát nagyon jónak tartja. Magát kiemeli, a többieket saját magához méri, és akkor jön a többi. könnyű már. Jön az előítélet mások felé. Jön a gyűlölet. A harag. Meg a gyilkos szándék. Nem véletlenül, hogy Jakab azt a két példát mondja, hogy aki azt mondta, ne paráználkodj, hogy ezt is mondotta, ne ölj. Hát nagyon sokszor az ember a másik embert nem tartja tiszteletben a jogait, a testét, hanem kihasználja. Bűnben, bűnös módon kihasználja. Mert én nekem meg ez a vágyam. De igazából az ilyen ember kész félretenni a másikat, nem akarja látni, nem szól hozzá, és ez a folyamat nyugodtan végbe megy az életébe. És engedi az ilyen ember, hogy ez így történjen meg. Hogy alakul ez ki? Hogy lesz ilyen valaki? Sok minden hozzájárul, csak egy néhányat említek most. A tudatlanság. Sokszor nem jár utána az ember. Csak meglátja, és már megvan a véleménye. Ismeret nélküli vélekedés. Szórja a szót, szószátyár. Rengeteg véleménye van, de csak ennyi. És ez nagyon-nagyon vétkes. És még másokat is megbotránkoztat, és megütközt. Amikor általánosítás történik, ez is nagyon veszélyes. Ez is nagyon veszélyes. Emlékszem valakire, én ott voltam lelkipásztor abban a faluban, vagy abban is, és azt mondta valaki azokról az emberekről, a falubeliekről, azok mind fösvény emberek. És de miért? Hát miért mondod, hogy azok mind? Hát hogy létezik, hogy mind? Hát miért? Azért, mert neki volt egy munkatársa abból a faluból, aki fösvény ember volt. És akkor azt mondta, azok mind fösvény emberek. Hát lehet, vannak ott is fösvény emberek. De vajon én nem az vagyok? De sokszor ez az általánosítás miatt csináljuk ezt. És ez úgy van, minden cigány ilyen. Minden románia, minden nő ilyen. Üljön csak a volánhoz. Minden nő ilyen. Nem igaz. És megvan ez az általánosítás, és megvan ez a lenéző, ez a lekezelő vélemény. Mások általi befolyásoltság. Ezt mondják. És én meg akarok felelni. A munkahelyen lenézik a nőket. Hát akkor én is beállok a sorba. Már nehogy én kilógjak a sorból. Az iskolába csúfolják a tanárt. Hát persze, ugye ez a legjobb dolog. Hát akkor én lógjak ki ebbe a dologba? Hát minden tanár ilyen, az nem tudja, az nem érti meg, az durva, az szigorú. És megvan a lenézés, megvan ez a dolog, mert nem vállalom fel a véleményemet sokszor. Még ha biblikus is, ha meglátás is, nem merem a bizonságtevésemet elmondani. Sokszor azért alakul ki ez a személyválogatás, mert negatív tapasztalatban van része valakinek, a kudarcokon megy által. És tényleg ez befolyásolhatja. Ez befolyásolhatja. Ha a munkahelyén történik valami, mondjuk magyar-román ember között, hát akkor most már ezekkel nem lehet bírni. Ezek ilyenek. Van egy ilyen negatív tapasztalat, és akkor az ember így viselkedik. De ki kell ebből jönni. Sokszor a tolerancia hiánya van, és azért személyválogat az ember. Kicsit elnézőbb kéne legyen, mert nem égbe kiáltó bűnről van szó. Csak egy olyan hibáról, ami nálad is előfordult. Nálad is előfordul, ha igazán megnézed. Elfogadásra képtelen hozzáállás. Én emlékszem arra, hogy voltam egy mennyegzőbe, voltunk a családdal egy mennyegzőbe, nagyon régen, és akkor úgy volt a felhozatal, hogy volt a leves, utána hozták a káposztát, és utána volt a krumpli és a hús. Volt olyan család, amely felállt a mennyegzőből, és elment. Felháborodva és haragosan. De miért? Azért, hogy ki hallott még ilyet, hogy a másodiknak hozzák a töltött káposztát. Még ilyet? Hát ő ilyet még nem hallott. Hát ember, ezért csinálni ezt a dolgot? Hát ezek nem tudják, hát ezek nem, és bennük volt ez a dolog, addig még nem látták be, hogy hát ember, hát lehet másképp is gondolkodni, ez nem egy olyan égbe kiáltó bűn. Hát így szervezték meg, na és akkor mi van? És van így a gyülekezetben, amikor egy kicsit változik a szertartás, hogy mikor állunk fel, mikor ülünk le, Sokszor oda se figyelünk az imaóra vezető, mit mond, mert mi tudjuk, hogy mit kell mondani, meg mit kell imádkozni. Pedig az imaóra vezető vezeti az imaórát, mondja a témákat. Azért kell imádkozni, oda kell figyelni. De azért jövünk az Úr házába, most mondtuk, ugye, hogy örömmel feltöltődni. Hát figyeljünk azokra, akik ezeket az alkalmakat vezetik, és ne nézzük meg, legyünk toleránsak ilyen szempontból, mert nem égbe kiáltó bűn történik, sőt, nem is, hogy nem beszélünk bűnről, hanem szervezési dolgokról. Azért is egyesekben kialakulhat ez a személyválogatási hajlam, mert nagyon stresszes és leterhelt emberek. És az ilyen ember nagyon sokat hibázik, és tudjátok, olyan jól esik olyankor másokat hibáztatni. Olyan jól esik. Te hibáztál, de újjal mutatni másra, és azt mondani, ő is ezt csinálta, és lenézni, és kipletykálni, és kimondani a dolgokat, még ha igaz is. És ilyenkor, amikor az ember stresszes, és nagyon le van terhelve, akkor nagyon sokszor kibukik az emberből, és akkor, na, megkönnyebbül. Meg közben pedig úgy leterheltél másokat. Egy nagy hazugság, ami a szívemen nekem a számon, és mondom, igen, mondod, de olyan kárt okozol vele. Oda kellene menni hozzá, hát avval nem lehet. Éppen ez az előítélet, figyeljük. Mert az Úr Jézus azt mondja, látod, hogy vétkezett, menj el. Ha de azzal nem lehet. Nem ezt mondja az Úr Jézus. Próbáld meg, ezt mondja az Úr Jézus. És ha nem hallgat rád, megtörténik. Lehet úgy van, hogy ahogy te mondod, hogy nem lehet, vagyis nem akar változni, akkor van a következő lépés. De nem kell megállni akkor, hogy mi ezek vagy ez ilyen. Nem lehet, nem kell. És a leterheltséget és az ilyen stresszes állapotot ne úgy próbáljuk könnyíteni, hogy másokat kibeszélünk, meg újjal mutogatunk. Másképpen kell ezt megoldani. Ezt az ilyen fáradtságot, az ilyen testi dolgokat. Emlékszünk, amikor Illés ki volt merülve és ki volt fáradva, hogy mit mondott ő igazából? Azt mondta, hogy Uram, olyan sokan vagyunk hívők itt ebbe az országban. Mit mondott Illés? Nincs senki. Már csak én maradtam, Uram. Én vagyok az egyedüli. És akkor azt mondja az Úr, Illés, nem úgy van. Mondja neki, hogy hányan, ugye? Hányan voltak, akik nem hajtották meg térdüket? Hányan? 7000. Lássam, a testvérek itt vannak-e még? Mennyit beszélhetek? Tehát 7000 voltak. Vannak, akik zárkózottak, és azért nem vállalják fel a véleményüket, és ezért nagyon könnyű nekik lenézni a másikat. Ilyen állapotban vannak. Van, aki azért, mert bűnbakot keres. Állandóan a hibást. A hibást kell megtalálni. És vannak ilyen rendőrtípusú, ilyen nyomozó típusú hívők is. Persze, hogy kell vigyázzunk egymásra, minden bizonnyal. De vannak ilyen távcsővel néző emberek, és is állandóan fókuszál, és nézi, és csinálja ezeket a dolgokat, mert ő mindenben bűnbakot keres, és soha nem a saját életét nézi igazából, hanem mindig a másét nézi, mert mindig a bűnt keresi másban. Sajnos, hogy vannak olyanok is, akik azért személyválogatók, mert érdekütközet van. Azért nézi le, mert neki most ez az érdek. Mert most így jön a dolog. Most ez neki ez a megfelelő. Valami miatt nem jött össze, és akkor azt le kell nézni. Mert nekem veszteség ez, egy kis ilyen szempontból megalázkodás kellene, megalázott, volt egy kis feszültség, egy kis probléma, és nem tudom elrendezni, és akkor azt az embert állandóan megbélyegzem, és van egy ilyen dolog. Meg még sok minden, testvéreim, az Úr lelke mondjon nekünk többet evel kapcsolatosan. Most az igéből szeretnék egy néhány dolgot mondani még, ami ezzel kapcsolatos, a felolvasott igéből, és aztán majd egy nagyon gyakorlati dolgokat. Az a helyzet, testvéreim, hogy ez a személyválogatás ellentmond a hittel, azt mondja itt Jakab. Ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, mert a hit, az élő hit, az Istenben vetett hit, az ellentmond a személyválogatással. És erre nagyon figyeljünk, azt mondom, hogy hívő vagyok, akkor hiszek az Istenben és az Isten munkájában. És nem azt mondom, hogy Isten nem munkálkodhat abban, mert nagyon bűnös, meg nagyon szegény, vagy nagyon buta, vagy nem tudom én mit mondhatok rá. Ez a személyválogatás. Ha hiszek, akkor ezt kizárja, ezt a gondolkodást. És sőt, itt figyeljétek meg, hogy Jakab azt mondja, hogy a ti hitetek, amely van a dicsőség urába. Nem véletlenül, hogy ezt mondja Jakab, most nem akarok ezen sokat időzni, de ez van dicsőség, az az ember, aki személyválogató, az magának adja a dicsőséget. Az, mert én vagyok. Többit lenézi. De aki hisz, az megalázkodik, és Istennek adja a dicsőséget, azt mondja, hogy én hiszek a dicsőség urában, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Hát olyan csodálatos ez. Vigyázzunk, testvéreim, hogy milyen hívők vagyunk. Higgyünk igazán, a hit, élő hittel legyünk. Aztán a személyválogatás itt az igénk szerint egy olyan belső, ítélkező szívet mutat, és igazából mögötte egy gonosz gondolkodást. Ami van ebben a dologban, hogy én vagyok a jó, a másik a rossz, és lenézem, és kiközösítem, és nem is imádkozok, nem is munkálkodok feléje, mert nem. Tehát ezt nem lehet így csinálni. Ez egy gonosz szív. Isten nem ilyen szívet akar a mi számunkra, a mi életünkben, mint ahogy láttuk itt a példában, amit mond Jakab, hogy bemegy a gyülekezet, képzeljétek el, mondja Jakab, bemegy a gyülekezet, egy aranygyűrűs, fényes ruhába, bemegy egy szegény, koszos ruhába. Tehát ne legyen ez a dolog, mert ez a szívnek az állapotát mutatja, és a gonosz gondolkodást. Ellentmond Istennek a személyválogatás, mert Isten a szegényeket választotta ki. Erről beszél Jakab? Azt mondja, a szegényeket választotta ki. A gazdagok, a nagy előkelők, a hatalmasok, azok uralkodnak rajtatok, és hurcolnak a törvényszék elé, mert ti hívők vagytok. És akkor ti most mégis a gazdagnak adtok előnyt. Az Isten a szegényeket, a szegények közül hívta el, a tanítványokat is, meg nagyon sokan, azt mondja Pál apostol a korintusi levélben, hogy figyeljetek, hogy nézzétek meg a ti elhívásotokat. Nem sokan vagytok szegények, meg úgy, ahogy a világ méri az embereket, hogy ki méltó. Azt mondja, mi ott vagyunk az átlag emberek közül. És ezért, testvéreim, a személyválogatás ellentmond Isten ezen munkájának. Alábecsüli az embert, amint említettem. A személyválogató ember nem tiszteli az embert, mint aki Isten képmása. Az lenézi. Eddig nem így kell ez legyen. Ez a bűn, ez visszaüt. Azt mondja itt az ige, hogy vigyázzunk rá, mert még bukást okoz ez. Tehát ne foglalkozzunk ezzel nagyon sokat, mert mi fogjuk megjárni. Hát az az ember, amelyik személyválogató és előítélettel, meg ítélkezéssel van, kiközösítéssel van, nehogy ő járja meg ezeket a dolgokat. Áthágja a szabadság törvényét ez a bűn. Mert az az ember nem a szeretet szerint, nem a szabadsága szerint él, hanem ő meg akar felelni, és ezt akarja csinálni másokkal is. És az amit itt a 13. vers mond, hogy a személyválogató emberben nincs irgalom. Igazából nincs szeretet. Nincs szeretet. Ő csak pontra akarja lakni az embert, mert tudja, hogy mit kell csináljon. De nincs benne szeretet, nincs benne irgalmas szív. Fölpofozza, mindjárt akarja a változást, és sajnos, hogyha azt mondja az ige, hogyha ilyen valaki, akkor ezt fogja kapni. Ezért mondtam az előbb, hogy ne foglalkozzunk ezzel, térjünk meg ezzel, ebből, mert azt mondja itt Isten igéje, hogy aki nem cselekszik irgalmasságot, dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot. Tehát, hogyha mi nem fogunk irgalmasságot gyakorolni, és szeretetet mások felé, ez visszaüt, és az ítélethez így fogunk menni. Isten így fog gondolni ránk, testvéreim, aki irgalmatlan, kemény, szigorú emberekkel, hogy legyünk, magunkkal kell elsősorban ezek legyünk. És a saját magunk személyét, lelki életét, azt vegyük nagyon szigorúan. Az Isten beszéde, törvénye szerint ezt döntsük el magunkban, hogy én így fogok eljárni, ahogy Isten elvárja tőlem, és én ezt követelem magamtól. És mások felé legyünk irgalmasak és szeretetteljesek. Befejezem egy néhány gyakorlati kérdéssel és ilyen felszólítással, bátorítással. Szeretném, ha azok a személyek, akiket előítélettel, személyválogatással gondolok rájuk, úgy nézzenek ők is ránk? Úgy gondolkodjanak ők is ránk, rólunk? Ha úgy értékeljük őket, szeretnénk, hogy ők is így értékeljenek bennünket? Gondolom, hogy nem. Ezért legyünk nagyon, de nagyon vigyázatosak ezzel kapcsolatosan, hogy még a gondolatunkban is, a szívünkben is milyen érzések és milyen gondolatok fordulnak meg. Mert lehet, hogy igaz, hogy az nincs úgy felkészülve. Nem tudja úgy megérteni a dolgokat, mint más. De akkor is kell segítsek annak az embernek, mert ő az Isten képe. Lehet, hogy igaz, hogy milyen nagy bűnben és mélységben van. De akkor is kell neki segítsek, és felemeljem, hogy térjen meg, és változzon meg, mert az Istennél nincs lehetetlen. És ez a személyválogatás ne akadályozzon, mert éppen ez a baj, hogy megakadályoz. Hogy nem tudok missziót folytatni feléje, nem tudok imádkozni felé, nem tudom befogadni a szívbe. Van egy fenntartás, ez a bűn. Ez a büszkeség. És ez nem helyes. Megfigyeljük mi a pozitív oldalát is annak az embernek, aki felé úgymond személyválogatók vagyunk? Vagy csak a negatívat látjuk? Mint ahogy Ruben vagy Mike mondta itt a példát, hogy egy pont volt a fehér lapon, és mindenki a fekete pontról beszélt, ugye? Nem látta meg, és nem mondta meg senki, hogy milyen szép ez a fehér lap. Mert sokszor egyoldalúan látjuk a dolgokat. Van az is. Negatív. Hiba. Bűn. Van bennem is. Lehet még benned is. De meglátom a másik oldalt, a pozitívat. Nem arról van szó, hogy szemet kell hunyni a rosszra. Nem erről beszélek. Hanem ha van rossz, ez ne állítson meg. Mit gondoltok, testvérem, az Úr Jézus Krisztus, amikor elhívta a tanítványokat? Azt a negatívat látta bennük, ami bennük volt, vagy látott mást is? Úgy gondolom, hogy az Úr Jézus Krisztus látta Péterben a prédikáló Pétert. Azt az alapos oszlop, a gyülekezetnek az oszlopát. De ő, aki mindent ismert, meg mi is már tapasztalatból rálátunk bizonyos dolgokra, emberekre. Az Úr Jézus mindent látott Péterre, és minden bizonnyal, hogy látta, hogy milyen fajta ember ez, hogy mennyi bosszankodást okoz majd neki. Hát állandóan szólt Péter, állandóan ott volt, és állandóan nyaggatta, és állandóan, és tudta az Úr Jézus, hogy meg fogja tagadni. Ezek hiányosságok, ezek bűnök, de mégis elhívja. Miért? Mert látta benne azt az embert, amivé lehet. Na, a személyválogató ember csak a mában él, csak azt látja, hogy ezt csinálta. Igaz. Na most innen vezess tovább. Mert van benne képesség és lehetőség. És testvéreim, nézzük a pozitív oldalt is. Ne csak a koszos ruhát, meg azt a szagot lássuk vagy érezzük, ami esetleg körbeveszi azt az embert, hanem lássuk azokat az értékeket, ami benne vannak, amivé lehet az az ember. Az Isten kegyelme által. Vagyok ilyen hívő? Hiszük és dolgozunk annak a bizonyos személynek a változásán? Segítünk annak az embernek, vagy csak leírtuk? Rányomtuk a pecsétet, az ilyen. Jó, de nem is változhat meg? Az ilyen is marad? Értjük? Hát arról van szó, kedves testvéreim, hogy dolgozni kell azon, hogy az az ember, azok az emberek jöjjenek ki abból az állapotból. És mi kell dolgozzunk, hogy ők abból az állapotból kijöjjenek. Imádkozni, látogatni, meghívni, dolgozni. Kész vagyok erre? Erre bátorít Isten igéje. Nyitott szemmel járjunk, kedves testvéreim, még itt a gyülekezetbe, és ezzel a vággyal, nyitottsággal jöjjünk, hogy segíteni szeretnénk valakinek. Imádkozni, bátorítani. Másik kérdés, hogy amikor ilyen személyválogató megjegyzéseink vannak, a viselkedését értékeljük, vagy csak vélekedéseket mondunk, véleményeket mondunk arról az emberről, ami a mi véleményünk, hogy az miért ilyen. Vagy utána jártunk. Megismertük úgy igazán azt a helyzetet, azt a dolgot. Hát különbség van, hogy az igazságot mondom, amikor utána jártam, megbeszéltem, megkérdeztem, imádkoztam, én foglalkoztam, vagy csak egy véleményt mondok, csak úgy néz egy látszat dolgot, ami sokszor tapasztalatból, meg más dolgokból van. Vigyázzunk, testvéreim, ne a látszat szerint ítéljünk. Ne ezután menjünk csupán. Vélemények után. Hanem járjunk utána, győződjünk meg, és igazából a tények után menjünk. Úgy tekintünk egymásra, mint testvérekre, vagy lenézzük egymást, mint bűnösöket és hibásokat. Az állandóan késik. Az állandóan mondja a dolgokat. Egyszer mondta nekem az egyik testvér, azt mondja, hogy a testvér már szégyellem felvenni a telefont. Hát miért? Hát mert megígértem, hogy megcsinálom neki, azt már 2 éve. Hát nekem annyi dolgom van, azt mondja. Hát de barátom, hát mondd meg neki, hogy nem. Nem csinál, de azt nem tudom megsérteni, azt mondja. Nem tudom megsérteni. Hát miért sérted meg? Hát az rád vár. Legyél becsületes. Hibásak vagyunk, sokszor. Hibázunk, nem tudjuk fölvállalni, nem úgy viselkedünk. De testvérekként nézünk egymásra. Itt Jakab, amikor elmondja ezeket a dolgokat a gyülekezetnek, atyám fiai, úgy kezdi az első szó, amit olvastunk ezt, hogy atyám fiai. Ő ezekre az emberekre, akik személyválogatók, akik a gazdagokat, a hatalmasokat, a nem tudom én kiket előnyben részesítenek, és így előre rossz dolgot csinálnak, azokra azt mondja, testvérek. Hogyha testvérekként nézünk egymásra, egy csapatba játszunk, egy csoportban az Úr Jézus Krisztus népe között vagyunk, akkor másképpen viszonyulunk egymáshoz. Nem ellenséget látunk egymásban. Nem olyan valakit, akit ott kell hagyni a bajba és a nyomorúságban, nem olyan valakit, akin segíteni kell. Aki fel kell, hogy álljon, fel kell, hogy nőjön, meg kell, hogy erősödjön. És én, meg te, meg mi mindjárt ezt elősegíthetjük, testvéreim. Ne nézzünk egymásra ferde szemmel. Egyenesen. Őszintén. A segítési szándékkal. Igazi hittel. A személyválogatás bűn. Térjünk meg belőle. Szeressük egymást. Szolgáljunk. Segítsünk embereknek helyreállni lelkileg, mindenféle szempontból, hogy az Úr neve dicsőjön meg. Amen. nagyon hálásak vagyunk, hogy te nagyon szeretsz bennünket, méltósággal, emberi tisztelettel koronáztál meg bennünket. Add, Uram, hogy ezt figyelembe vegyük, ezt így gyakoroljuk mi is embertársaink felé. Kérünk, Urunk, hogy segíts meg bennünket, hogy hatékonyan tudjunk szolgálni. Őrizd meg a személyválogatás, ítélkezés bűnétől, Uram. Segíts meg, hogy őszintén és egyenesen éljük meg kapcsolatainkat a te fényedben, akaratodban, a kereszt fényében. Add, hogy ott az Úr Jézus lábainál, az áldozati báránynak a közelségében ott tudjunk találkozni sebeinkkel, feszültségeinkkel, minden problémával, Uram, és tegyük le oda, és kérünk, hogy munkálkodj bennünk, Urunk, hogy felszabadultan és meggyógyulva, megújulva tudjuk élni a hívő életünket, és tudjunk neked élni és szolgálni. Segíts meg erre kegyelmedből, juttass el erre a lelki állapotra minnyájunkat az Úr Jézus nevében. Amen.